Hála Judit beszélgetését hallják Sági Júliával a női méltóságról és a Pure Fashionről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hála Judit vagyok, és Sági Júliával beszélgetek a nő küldetéséről és méltóságáról. Júliáról azt kell tudni, nem baj, hogyha bemutatlak előtte, Júlia?
Nem, köszönöm.
Azt kell tudni, 3 gyerekes édesanya, 2009-ben csatlakozott a Regnum Christihez, és ahonnan a nevét ismerhetjük, a Regnum Christi elindította a Pure Fashion-t, ami tiszta divatot jelenti. Nagyon fontos, hogy a 9 és 12 évfolyamos gimnazistákat szólítja meg a program elsősorban, felkészítse őket a nőiességre, és gyakorlatilag mindent magába foglal, ami a női méltóságról szól. Ez a program arról szól, hogy az öltözködésünkkel, a hitünket mutatjuk, vonzóvá tesszük magunkat, egy enyhe sminkkel, de szépen kinéző lányokat szeretnénk magunk körül látni. Júliáról azt kell tudni, hogy Pécset végzett, Human Management szakon, és ezen kívül műtárgybeslési végzettsége is van, amit jelenleg a világi munkaként még űz. Ugye ez?
Igen,
ebben
ez
még dolgozol.
Igen.
Ez is nagyon érdekes. Júlia 15 éve foglalkozik a női méltósággal és a lányok nevelésével. Mit kell még róla tudni erről a Pure Fashionről?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget Juditnak, hogy itt beszélgethetünk. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma az, amit most elővettünk. Tulajdonképpen a Pure Fashion program, ahogy a nevében is benne van, a tiszta divatot jelenti, tehát ha lefordítjuk angolból a nevét. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a szlogen ez a tiszta szív, tiszta divat. Igazából valóban a nőiesség minden témakörét érinthetjük a képzés során. Röviden ez egy egyéves képzés, az iskola évhez igazodik, tehát általában szeptembertől májusig, júniusig szokott tartani. Most a legutóbbi időszakban így havonta egy-egy alkalommal találkoztunk a lányokkal. 9-12. évfolyamot szólítjuk meg, tehát kifejezetten a gimnazistákat. Szokott jönni ilyen kérdés, hogy miért nem a kisebb korosztállyal kezdünk. Hát vannak erre törekvések, hogy esetleg őket is már megszólítsuk, hiszen a divat iránti érdeklődés, illetve az öltözködés és annak elfajulása időközönként az már a sokkal kisebb korosztálynál is megfigyelhető. Tehát ilyen 5.-6. korban már lehet, hogy a lányok erre nyitottak lennének. Sajnos eddig nem volt rá kapacitásunk, de tervek azért vannak. És tulajdonképpen a hit, tehát a lényege ennek a programnak az a hit átadása. Én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy nagy része a programnak, ami a külsőről szól, de a nagyobb része a belsőnkről szól, és arról szól, hogy a hit szemüvegén keresztül hogyan, illetve a Jóistennel karöltve hogyan tudunk valóban nőiesek lenni, megtalálni azt a hivatást, amire minket ő hív, azt a lenyúlni egészen a gyökeréig annak, hogy mire vagyunk teremtve nőként. És hát tulajdonképpen ennek hozománya az, hogy közben azért van tanácsadás azzal kapcsolatban, hogy milyen színek állnak jól nekünk, vagy milyen testalkathoz milyen öltözködési stílus illik, vagy milyen ruházat. Szoktunk igen sminkelni is. Én ezt fontosnak tartom. Én nagyon szeretek sminkelni, de inkább diszkrétebben, tehát nem az erős sminknek nem vagyok híve. Illetve hát etikett óránk van, ahol azért átvesszük például egy randinak a történetét, hogy mi történik akkor, hogyha egy fiú randira hív egy lányt, és akkor mi az, amit illik, mit nem illik. Igen, szóval erről én nagyon sokáig tudok beszélni, de...
Az a lényeg szerintem, amit én érzek a tiszta divaton, hogy a hitünket tudjuk mutatni ezen kívül. Ez egy óriási misszió, hogy a fiatalok hogy élik meg a hitüket. Látsz valamilyen tendenciát a között, ahogy a hitük alakul a mai fiataloknak, és ahogy öltözködnek?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal megy bele abba, hogy olyan ruházatot visel, ami nem fejezi ki azt, amit valójában gondol vagy érez. Illetve még a hívő családoknál is, vagy a hívő gyerekeknél is nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ahol még nem esik ki az osztályban a pixisből, mert akkor kevésbé lesz menő, ha esetleg nem tudom, nem olyan cipője, vagy blúza van, vagy teljesen mindegy, tehát nem azt a márkát hordja. Ugyanakkor akkor vállalja önmagát is, tehát valahogy így a kettőt kellene egyensúlyba hozni. És én azért tartom például nagyon fontosnak, amit a Pure Fashion csinál, nem csak mit csináljuk nyilván, tehát van nagyon sok ilyen program, ami ezt célozza meg, de nagyon fontosnak tartom igen azt, hogy a gyerekek megtanulják, vagy otthonról hozzák akár, tehát ez a családban is egy kérdőjel, hogy mennyire neveljük a gyerekeinket erre, hogy amit belül érez, azt hogy tudja kifejezni az öltözködésével.
És szerinted megértik, hogy miért probléma az, hogy túl sokat mutatnak a testükből?
Abból a szempontból talán igen, hogy a férfiakra milyen hatással vannak. Más kérdés az, hogy negatív hatással van ez nagyon sok minden másra. Ez szerintem nem jó. Viszont fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy a külsőnk mindig egy üzenetet hordoz. Tehát abból a belső gazdagságból tudunk meríteni, ami bennünk van, és ezt valahogy kifejezni a külsőnkben, vagy abban, ahogy megjelenünk. És mindig teszünk benyomást a másik emberre, akármilyen formában jelenünk meg, mert ugye testben jelenünk meg. És ennek az üzenete, na, hogy ezzel mit szeretnék mondani, ez nagyon fontos, és nem mindegy.
És az összhangban van a méltósággal, ugye? Tudják-e magukat úgy értékelni, ahogy az Isten látja őket?
Én azt gondolom, hogy nem. Ezt nekünk kell megtanítani, már amennyire mi tudjuk ezt tanítani. Én a kamaszok, ugye ez a korosztály, akikkel foglalkozom, igen, általában ezek kamaszok. Nekem magamnak is van most egyébként 18 éves lányom, egyébként két fiam van, de velük kapcsolatban is nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk. Nem. Én úgy látom, hogy amikor a hitről kezdünk el beszélgetni, amikor a Jóistennel való viszonyunkról kezdünk el beszélgetni, és egy kicsit belemegyünk abba, hogy tulajdonképpen a női méltóságot, egyáltalán a méltóságunk honnan ered, nem csak a női, mert nyilván a férfi méltóság is, tehát ez Istentől kapott dolog, akkor kezdik el ezt igazán értékelni. Ugyanakkor viszont én saját magamon is ezt tapasztaltam, és ez egy érdekes kérdés, hogy amikor fiatalabb voltam, és nem volt még olyan nagyon kialakult hitem, egyébként én felnőtt megtérő vagyok, valamilyen keresztény nevelést kaptam a családomban, főleg az egyik nagymamám volt nagyon mélyen vallásos, de amikor én kamasz voltam, akkor nem álltak rendelkezésemre ilyen eszközök, mint például a Pure Fashion, és nagyon sokszor emlékszem arra, hogy fölöltöztem úgy, ahogy én gondoltam. Mondjuk rövidebb szoknya volt rajtam, vagy egy olyan jobban testhez álló ruha, ami hát azért én most már kihívónak mondanám, és nem éreztem jól magam benne. Az volt, hogy napközben állandóan húzogattam a szoknyámat lejjebb, ezt biztos te is ismered, igen, ezt a mozdulatot, igen, hogy igen, úgy nem jó valahogy, vagy túl szűk, akkor ugye fölcsúszik, kényelmetlenben nem mozogni, és egy nagyon szűk ruha túl sokat mutat. Tehát éreztem magamon a férfiak tekintetét, és nem volt jó, tehát kellemetlen volt, és ez valahogy úgy bennem volt, hogy szeretnék úgy felöltözni, hogy csinosnak érezzem magam, de ne legyen kellemetlen. Tehát valahol bennünk van kódolva ez, hogy igen, sok.
És sokszor én azt gondolom, hogy a katolikusokat, vagy a hívőket pontos azért nem tartják vonzónak a fiatalok, mert azt mondják, hogy slamposak, nincsen smink, zsíros a hajuk, lóg rajtuk minden, tehát valahogy azt gondolják, hogy az Isten nem szereti a szépet és a méltót, mert hogy biztos, hogy toprongyosan kell járni. Érzel ilyet a fiatalokban, hogy esetleg nem tudják összeegyeztetni a hitüket az öltözködéssel?
A fiatalokon ezt kevésbé érzékelem, inkább az idősebb korosztálynál látom ezt. Szerintem van egy ilyen sztereotípia, hogy a keresztény nő egy kicsit. Én nagy örömmel látom azt, hogy a fiatalok igényesebbek most az utóbbi időben, tehát az utóbbi ilyen, nem is tudom, talán 15 évben látom egy kicsit azt, hogy nyilván ez a közösségi média hatása is, hogy szeretne mindenki csinos lenni. Viszont az idősebb korosztálynál, tehát például akár az én, vagy a mi korosztályunk, nagyjából szerintem egykorúak vagyunk, tehát a mi korosztályunknál, illetve a nálunk idősebbeknél látom azt, hogy még mindig vannak olyanok, akik elutasítják azt, hogy, hogy egy kicsit ápoltabbnak is lehet lenni, hogy nem bűn az, hogyha felteszek egy pici sminket, hogyha kiemelem magamon azt, ami szép, és ezt most jó értelemben ízlésesen gondolom, akkor az egy remek dolog, de a saját bőrömben jobban érzem magam, hogyha ha úgy érzem, hogy csinos vagyok. Visszatérve a fiatalokhoz, én azt látom, hogy igenis igényesen öltözködnek, tisztelet a kivétel, vagy hát nem tisztelet a kivételnek, de hogy biztos van, aki nem. De azért el is várják, és most már a férfiak is parfümöt használnak, időnként hanyattesem a metrón annyira sokat, de...
Igen, az is egy kicsit
hozzást a ló túlsó oldala. De hogy van rá igény, jobban.
A divat az az egyik hatás, ami éri a fiatalokat, és ami egy picit a méltóságukat néha hátravetheti, vagy segítheti. Milyen hatások érik szerinted a mostani fiatalokat, vagy nőket, mert most leginkább a nőkről beszélünk, ami a küldetésüket, vagy a szerepeiket esetleg veszélyeztetheti szerinted?
Ó, hát szerintem erről is napokig lehetne beszélni, hogy milyen negatív hatások vannak. Könyveljük el pozitív hatásnak az igényességet. Igen. Akkor. Már van egy.
Akkor egy már van.
Igen.
Ami pozitív.
Én azt gondolom, hogy tehát a közösségi média az ugye szinte minden gyerek kezében van már, elérhető a nap 24 órájában. Az én fiam most a legkisebbik gyerkőcöm, ő 6-os, 13 éves, és neki még nincs okostelefonja, még szerintem egy-két évig kihúzzuk, és nem is lesz. De egyébként ettől a korosztálytól felfelé én azt látom, hogy bármi elérhető. Nagyon sok olyan divattrend van, így az évek során azért így főleg az elmúlt 15 évben többet foglalkoztam ezzel, ami kifejezetten aláássa a nőiességet szerintem. Tehát ez a húspiacnak érzem időnként a nyári utcát, ahol alig takarja valami ruhadarab a lányokat, a nőket, és nem azzal van a baj, hogyha valaki csinos akar lenni, vagy szép alakja van, és olyan ruhát vesz fel, ami ezt hangsúlyozza egy kicsit, de ízlésesen, tehát ezt nem mondanám, nem vagyok vaskalapos ebben. De abban viszont hiszek, hogy nekünk a Pure Fashionben van egy öltözködési kódexünk, amit el szoktam mondani a lányoknak, és hogyha azt, vagy legalább egy részét annak betartják, akkor ők maguk is jobban érzik magukat, illetve hát azt gondolom, hogy van, aminek rejtve kell maradnia, vannak dolgok, amiket... Szóval, hogy titokzatosabbnak kell lennünk nőként, nem szabad feltárulkozni minden szempontból. És ez ugye a férfiaknak sem jó. Tehát ez egy ördögi kör, én azt látom, hogy egyre kevesebb ruha van, amit akarja a lányokat, asszonyokat nyáron. Tisztelet a kivételnek ebben is, mert azért látok ellenpéldát is, és nagyon örül a szívem, amikor egy-egy csinos hölgyet látok, hogy na, azért igen, van remény. Szerintem a fiatalokat tanítani kell arra, hogy mi az ízlés, hogyan legyünk hölgyek, hogyan ne legyünk olcsók a kinézetünkben sem, és a viselkedésünkben sem, és ebben felelőssége van a mi korosztályunknak, akik édesanyaként, illetve nagymamaként meg tudjuk őket tanítani nagyon-nagyon sok mindenre, és meg is kell tanítanunk.
Egyébként erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy látsz-e olyan részt, amire nyitottak, ami az Isten felé viszi őket az életben, ami trendi, de mégis keresztény, hogy igényesség azért van bennük, mert sok fiatalban van igényesség, hogy vannak-e olyan pontok, ahol ők taníthatók, vagy amire úgy rá lehetne egy kicsit fókuszálni, hogy a fiatalokat megfogjuk. Az egyik a divat.
Igen. Én azt látom, hogy, de ez nem biztos, hogy teljes mértékben válasz a kérdésedre, de most ezt fontosnak érzem elmondani, ez jutott eszembe, hogy a személyesség nagyon fontos. Tehát, hogy ne várjunk el a fiataljainktól, nem tudom milyen változást, meg hozzáállást, ha nincs, aki elmondja nekik, aki a szemükbe néz, aki szeretettel feléjük fordul. Én azt szoktam mondani a Pure Fashionben, hogy mi szemceruzával evangelizálunk. Szokott lenni az iskolában, a Mortonos Tamás János Pál iskoláról beszélek, iskolaközpontról, akihez, vagy amihez kötődik a Regnum Christi, illetve a programunk is. Máshonnan is jönnek hozzánk diákok, de a legtöbb diákunk onnan szokott kikerülni. És szoktunk az iskolában toborzót tartani, ahol sokszor van olyan, hogy kisebb vagy kicsit nagyobb lányok, tehát ilyen 7.-8. környékén oda jönnek az asztalunkhoz, én szoktam vinni sminktermékeket, és akkor együtt megnézegetjük, hogy na akkor melyik micsoda. És hát van, hogy kérik, hogy hát egy pici szemceruzát lehetne esetleg szünetben oda jön, és akkor nem mondom, akkor gyere, megmutatom, hogy ezt hogy kell használni. És miközben ez történik, már ott vagyunk egymás személyes terében, és lehet beszélgetni, és bizalommal néz rám, hogy én biztos tudom, hogy azt hogy kell feltenni, azt a színt, vagy nem tudom, és már elindul valami. Tehát igazából ez az eszköze az evangelizációnak, tehát tudunk, utána már tudunk beszélni sok mindenről. És
utána beszélsz második János párról, aki azt mondta, hogy a nő teste és méltósága, küldetése fontos, vagy Teréz anya, aki azt mondta, hogy mindent nagyon nagy szívvel csináljunk. Milyen női minták, vagy női példák vannak a lányok előtt szerinted? Mert ugye a lányokkal találkozol, és ezért fontos, hogy te itt vagy most, mert a nőiség nevelésében ez egy nagyon fontos időszak, és nagyon fontos, hogy ő milyen mintákat keresnek, vagy milyen mintákat látnak.
Hát ahogy ugye beszéltünk a közösségi médiáról, ott azért mindent gyakorlatilag. Tehát a teljes meztelenségtől a Katalin hercegnéig minden van. Én azért ez utóbbi irányba szoktam őket tolni. Szoktunk beszélgetni erről. Vannak olyan előadások, ahol kifejezetten konkrét példákat is mutatok, az életből vett példákat. A vörös szőnyeges fotókat szoktam hozni. Vannak ezek a pucérruhák, amik hát a nevében is benne van. És hogy vajon akkor kire szeretnék én hasonlítani? Hogyha megnézek egy ilyen képet, hogy érzem magam, milyen érzéseket hoz fel bennem. Nyilván nagyon nagy felelőssége ezeknek az embereknek az, hogy mit mutatnak. Szerintem a lányokat valóban a személyesség tanítja, elsődleges példájuk általában egyébként az édesanyjuk. Szoktam kérni őket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy ki az a példakép, akire valóban felnéznek, nem csak nyilván külső adottságok alapján, hanem belsőleg is. És azért egész jókat szoktak mondani.
Ez a fontos, mert akkor rögtön a külsőt összeteszik a belsővel, nem? És akkor rögtön előjön a külsőn keresztül az, hogy mondjuk az összetartozik egy belső értékrend.
Igen, egyébként igen. És ugye hát el szoktuk mondani, hogy van ez a mém, hogy a szépség belső érték nélkül csak dekoráció. El szoktuk mondani, hogy a belső szépség az, amin ugye folyamatosan munkálkodunk. Kaptuk a méltóságunkat, és kaptunk hozzá lehetőséget arra, hogy folyamatosan a jó Isten felé haladjunk, menjünk az életünkben, és ezáltal minél inkább engedjük, hogy a jó Isten átalakítson minket belülről, a szépségünk annál sugárzóbb, annál ragyogóbb. Az előbb hoztad itt Teréz anya példáját. Most lehet, hogy köveket fogok kapni, mert megdobálnak, de én azt gondolom, hogy Teréz anya, hogyha úgy visszagondolunk a képeire, akkor hát nem az üteszünk be róla, hogy egy nagyon dekoratív valaki. Viszont azokon a képeken, ahol ő mosolyog, úgy átsugárzik az a hihetetlen szépség, amit ő belül hordozott. Én sajnos nem találkoztam már vele.
De jó lett volna,
nagyon jó lett volna. De elképesztő az a szépség, ami átjön. És azt veszem észre például az idősödő nőkön, hogy ugye ahogy veszítünk a testünk szépségéből, ahogy az arcunk ráncosodik, az a belső tartás, az a szépség, az valóban átsugárzik, a rengeteg ima, azt látja az ember valakin, akivel beszélget, hogy az belülről jön. És igen, nagyon fontos, mondom, nagyon fontos a külső, de a belső szépséget azt nem fogjuk elveszíteni a korral sem, sőt.
Ez egy nagyon jó dolog, amit lehet mondani a fiataloknak. Látsz bennük igényt a belső növekedésre, tehát a belső értékek növelésére? Látod, hogy esetleg elindultok valahonnan, mondjuk ezeken az etikettórákon, és akkor nyílnak a belső értékek felé?
Én azt látom, hogy ahogy így ez az egyéves képzés megy, úgy egyre több információt kapnak, egyre ugye személyes maga a képzés, hiszen mindenkivel foglalkozunk külön-külön, ők egymással is beszélgetnek, egy kis közösség jön létre, igyekszünk figyelni a közösség építésre is. Igen. Nagyon sokat tanulnak, és a végén meg szoktuk kérdezni, hogy na, akkor mi az, amit magaddal viszel? Tehát egy-egy képzés végén szoktuk megkérdezni, hogy mit viszel magaddal, és annyira jókat mondanak. Mindig olyan büszke vagy. Jaj, most így nem biztos, hogy hirtelen tudok rögtön idézni, de, De ahogy kiválasztják azt az egy dolgot, ami, mert azt szoktuk kérni, hogy egy valamit mondjál, amit most magaddal viszel, akkor az mindig valahogy úgy a lényeget ragadja.
Ugye?
Meg.
És az mindig belső.
Igen.
Én is ezt veszem észre a fiatalokon, hogy hiába tűnnek úgy, mintha csak a külsőség érdekelné őket, de amikor kérdeznek, vagy valamire válaszolnak, akkor látszik, hogy mindig a lényegre tapintanak rá. Tehát ez megmarad bennük, ez a lényeglátás. Még egy kérdés van szerintem időnk, hogy a fiatalok hogy gondolnak a női méltóságra, vagy a női szerepekre? Mert nagyon sok fiatal lányban okoz esetleg frusztrációt, hogy elvárások vannak felé, mint nő, vagy mint lány, hogy fél az anyaságtól, fél a munkahelyi terhektől, fél férhez menni. Hogy összetudják-e rakni a valóságot és az elvárásokat, vagy a bennük lévő igényeket?
Nem tudom, hogy mennyire lehet általánosítani. Valóban nagyon sok félelemmel élnek a fiatalok, azt látom, nagyon sok bizonytalansággal. Erre ráerősít az, amit kapnak, ami dübörög mindenhonnan, ez jön, tehát csak a plakátokra, ha ránézek, ez jön. Tökéletesnek kell lenned. Arról nem szól a felma, hogy méltóságod, hol a méltóságod, légy méltó. Szerintem nagyon sok szerep átalakult így az idők során. Tehát a klasszikus szerepek már nem annyira tűnnek menőnek, vagy hát nem is tudom. Általában a sikert szokták mondani a szülők is például, amikor megkérdezik, hogy na, te egy édesanyja vagy, akkor mit szeretnél, hogyha a gyereket felnő, akkor mi történjen vele? Hát legyen sikeres, vagy legyen boldog. Én azt szoktam mondani, hogy találja meg az emberségét, és legyen jobb a világ azáltal, hogy ő benne van. Találja meg a hitét. Szerintem a hit ez egy nagyon fontos támpont ebben a kérdésben. Egyébként azt látom, hogy a fiatalok a szabadságot a szabadossággal nagyon sokszor felcserélik. Tehát ez egy ilyen fogalmi zavar.
És ezeket tudjátok tisztázni? Ezeken a
mi ezt a Pure Fashion programban, igen, tehát erről beszélünk mindenképpen.
Tehát igen. Az Isten nagyon nagy szabadságot ad, de méltósággal.
Hát a méltóságunk abból fakad, ugye, hogy Isten teremtményei vagyunk, tehát ő az anyagban saját lelkét lehelte, és gyakorlatilag ez egy darab Istenből bennünk, ami örök életre hivatott. És ebből fakad a mi méltóságunk, illetve amit te is mondtál az elején, hogy a legnagyobb király gyermekei vagyunk, tehát mi mindannyian király kisasszonyok vagyunk. Én emlékszem, hogy amikor kislány voltam, akkor a nagymamám csinált nekem egy olyan szekrény aljába egy ládikát, amiben benne voltak a csipkefüggönyei régebről, és én állandóan király kisasszonynak öltöztem, tehát ez kódolva van bennünk. Ez a, nem is tudom, hogy méltóság, de hogy király kisasszonyok vagyunk, mindannyian valahol, ez velünk van szerintem. Tehát ennek a méltósága.
Nagyon szépen köszönöm, Júlia, hogy eljöttél. Annyira rövid ez az idő, de végszónak is jó ez, amit mondtál. Én szeretném azért Szent II. János pápa mondatát idehozni, az apostoli levelében írt a női méltóságról, hogy a nő különleges módon őrzője az embernek, mert sajátos érzékenységgel viszonyul hozzá. És ebben ti nagyon nagy szerepet játszotok, hogy a lányok érzékenyek legyenek erre a méltóságra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk voltak. Sági Júliát hallották, aki 10-15 éven keresztül volt a Pure Fashion magyarországi képviselője, és Hál Üditot hallották. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én is köszönöm.
Hála Judit beszélgetését hallották Sági Júliával a női méltóságról és a Pure Fashionről.